Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünkön. Engedjétek meg, hogy az Isten tisztelet előtt a fiatalokhoz is szóljak, itt Lillához és Rolihoz elsősorban. Nyilván, aki fiatalnak érezi magát, az is csatlakozhat ehhez a hallgató közösséghez. A mai Isten tiszteletünknek az alapigéje az Máté evangéliumának a 6. fejezetének a 8. verse, amely így hangzik. És ennek a középső részét szeretném most csak felolvasni, Máté 6.8, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek. És hát én is voltam gyermek, és akkor készültem erre a ige hirdetésre, azon gondolkoztam, hogy vajon mi az, amikor fiatal voltam, engem nagyon, vagy nekem nehéz volt. És emlékszem, hogy volt egy eset, már pontosan nem emlékszem erre a helyzetre, de valahol elküldtek, vagy boltba, vagy valami rokonhoz, vagy ismerőshöz, hogy valamire el kellett menni. És arra emlékszem, hogy hát nem nagyon akartam elindulni, de hát valaki más kért meg, és hát nem lehetett azt mondani, hogy nem, meg már talán nagyobbacska fiú voltam, és hát elindultam. De hát ugye megálltam a helyszínnek a kapujába, nem mertem bemenni, nem mertem bekopogni, nem mertem benyitni ott. Mert mindent gondoltam, hogy legjobb lett volna el sem menni erre a baráti látogatásra, hogy ne kelljen ilyen dolgokat teljesíteni. És hát majdnem reszkedtem, ott álltam az ajtóban, most mi lesz? És emlékszem, hogy talán benyitottam, vagy bementem, és még végig sem mondtam a mondatot, hogy egy köszönést be se fejeztem, és már kezemben volt az a 1 kiló liszt, vagy bármi, amit kaptam. És mire befejeztem a köszönést, azzal már el is köszöntem, és már mehettem is haza. Hogy vajon ez rajtam múlott, hogy az a liszt a kezembe került. Nyilván az a két ember, aki kérte, hogy menjek el érte, és az, akitől kaptam, azok megbeszélték egymással, hogy majd a Petike fog ezért menni, és el fogja hozni azt a valami csodát. Hogy ilyen a mi Istenünk. Azt mondja itt az ige, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Lehet, hogy már kilincsen van a kezünk, benyitunk, és már ott van azt, amit kértünk. Lehet, hogy elkezdjük az imádságot. Lehet, hogy csak megszólítjátok az Istent, és azt mondja, hogy tessék, adom már is neked azt, amit szeretnél. Ugye itt fiatalokkal nagyon sokat küzdünk azért, hogy most imádkozzunk, hogy imádkozzunk, mit mondjunk. Zsoltárok könyvének a 81. fejezetének a 11. verse azt mondja, hogy tárts ki a te szádat, és betöltöm azt. Nem, ez érdekes, hogyha kinyitjuk a szánkat, akkor bele lehet tenni valamit. A csukva van a szánk, nem tud az Isten semmit sem adni nekünk, semmivel sem tud bennünket ellátni. És talán ez egy ellentmondás, hogy van az a közmondás, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. Hát az Isten már akkor értette, amikor még első, kincsen nyitottuk a szánkat. Az Isten már akkor tudta, hogy mi mit szeretném mondani, vagy mit fogunk mondani. És azért Lilloról itt is a féljetek attól, hogy az Isten nem tudja, hogy mit akartok tőle kérni. Isten előbb tudta. Itt, majd erre később talán még kitérünk, akár a délutáni órán is, de nem tudja adni, ha nem kérjük. Ha nem megyünk oda, és nem kérünk tőle, akkor nem tudja adni. Ez majd egy felsőbb iskolában megtanuljuk, ez miért működik így. Vagy mondhatná azt valaki, hogy ugye sokszor ilyen is elhangzik felnőttek részéről, hogy hát olyan szépen imádkozott ez a kisgyerek. Erre van vajon szüksége az Istennek, hogy szép imádságokat halljon? Vagy valaki esetleg azt mondja, hogy hát amikor imádkozik, akkor olyan különlegesen érzi magát, úgy nem tudom, bizsereg a keze. Van ilyenre szükség egy imádságban? Nincsen. Valaki ettől várná azt a megerősítést, akkor az Isten meghallgatta azt az imádságot. Tehát azt mondja az ige, hogy mielőtt elkezdenénk, az Isten már tudja, hogy mire van szükségünk. Nincs ilyen tapasztalatokra szükség. Ha mi imádkozunk, biztosak lehettek abba, hogy az Isten meghallgatja azt az imát. Itt jöhetne az a kérdés, és van, aki ezért mondja azt, hogy milyen szépen imádkozott, hogy imádkozni nem tudni kell. Ugye ez egy kis ellentét, hogy azt várjuk, hogy hát ő már tud imádkozni. Nem imádkozni tudni kell, akkor mit kell tudni csinálni az imádsággal? Lilla, Roli, mit kell akkor csinálni az imádsággal? Ez egy nagyon nehéz kérdés, tudom. Hát még a felnőttek se tudják erre a választ. Egy kicsit próbálok segíteni nektek. Milyen akarata lehet az embernek? Ezt Lila szerintem biztos tud. Ha bekopogunk az ajtón, akkor mit szoktak mondani? Be lehet jönni.
Szabad.
Szabad. Igen. Imádkozni szabad. Nem tudni kell imádkozni, hanem szabad imádkozni. Amikor csak akarsz, szabad Isten megszólítani. Fontos tudnunk azt, hogy amikor imádkozunk, nem embereknek, emberekhez imádkozunk, hanem Istenhez, aki már látja, tudja, hogy mit szeretnétek mondani. Szeretném ezt bennetek elhelyezni, hogy szabad imádkozni. Imádkozni szabad. Ez olyan jó kifejezés, nem, hogy szabad valamit tenni. Szabad az Isten megszólítani. És majd az Isten tisztelet többi részében megnézzük azt, hogy milyen az Istennek, az Istennel ez a kapcsolat, vagy milyen lehet, illetve majd délután is ezt szeretném veletek folytatni. Köszönöm, Lilla, Roli, hogy figyeltetek. És akkor az Isten tiszteletünknek az alapigéje ugyanez, Máté 6.8. És hát nézzük meg, hogy mit mond ez az ige. Mit mond számunkra Isten igéje? Jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek. De sokszor, vagy valaki lehet, hogy felteszi azt a kérdést, mi értelme van imádkozni? Mi végre való az, hogy imádkozunk? Hát az Isten miért nem adja rögtön a dolgokat?
Miért? Tartsuk fel a kapcsolatot.
Jó. Köszönöm. Majd erre még később visszatérünk, hogy miért így zajlanak ezek a dolgok. Először szeretnék egy másik igén keresztül megvilágítani egy gondolatot. Zsoltárok könyvének a 46. fejezetének a 11. verse, egy nagyon jól ismert bibliai gondolat, bibliai szöveg. Zsoltárok 46:11. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Mire való még az imádság? Az előbb nem említettem meg, de talán a mai legnagyobb, vagy a kor legnagyobb kihívása is bennünket, talán fiatalokat még inkább érint, az, hogy egy telefon, egy mobil, egy közösségi média mennyi időt és energiát viszel tőlünk. Milyen jó lenne néha kikapcsolni a telefont és csendben lenni. Milyen jó lenne néha figyelni. A legtöbben talán azt vetítik előre, hogy miért nem mennek Istenhez, hát olyan stresszes, olyan szaladós az életünk. Ehhez képest Istenhez, ha megyünk, neki milyen az élete? A stressz van, feszültség van. Isten aggódik valami. Hát milyen jó lenne egy olyan helyre menni, akkor nem vágynánk egy olyan helyre, ahol rend van. Ahol minden időben el van végezve. Mindennek megvan a helye. Tisztaság van, arányosság van. Nem, hogyha ismerjük azt a bibliai gondolatot, hogy szemlélődés által formálódunk, akkor milyen jó lenne egy olyan helyre menni, ahol mindezt látjuk. Hogy hogyan lehet egy életet jól berendezni? Hogyan lehet egy életet jól élni? Ahol kedvesség, mosoly van Isten arcán. És így várnak, szívesen látnak bennünket. Ahol arra várnak, hogy találkozzanak velünk. És nyilván nem mindig vagyunk milyenek. Nem? Mi nem így megyünk oda. Lehet, hogy koszosak vagyunk, de csak talán gondoljunk a tékozló fiú történetére. Akkor hazaérkezik a fiú. Mi, amikor egy-két napig nem fürdünk, akkor már lehet, hogy a családunk azt mondja, hogy na most már menjél el. Vagy elmegyünk egy hosszabb futásra, hazamegyünk, és így inkább már mi megyünk a fürdőszobába, mielőtt bárkit is megölelnénk. És milyen a tékozló fiú atya? Milyen a mi Istenünk? Megcsókolja, megöleli azt, akitől mások azt mondanák, hogy köszönjük, nem kérünk. És milyen ruhában van, milyen megjelenésben van az a valaki? Az rongyos, de az apa pedig szépen felöltözve, nem? És úgy megöleli a fiát. Na ilyen a mi Istenünk, így vár bennünket az imádság helyére. Elmondhatjuk a problémáinkat, a nehézségeinket, a küzdelmeinket. Hogy elhangzott a hirdetésekben, 2 hét múlva kezdődik az imahetünk, november 25-én. Imahősökről, hithősökről fogunk tanulni. Hát, feltehetnénk a kérdést akkor, hogy jó, jó, de miért imádkozunk? Miért kell imádkozni? Múltkor is imádkoztam, de lehet, hogy valaki így van most itt, és nem teljesült belőle semmi. De akkor miért imádkoztam? Mi az értelme ennek az egésznek? Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy akár egy ilyen keleti filozófia, ilyen önszuggeszió, bemagyarázzuk magunknak, és akkor majd az fog történni. Nem lehet, hogy valaki így közelíteni meg az imádságot. Vagy lehet, hogy valaki olyan tanulságot von le, hogy múltkor is imádkoztam, kértem, nem kaptam meg. Hát akkor nincs Isten, nem? És oda megyünk valakihez, kérünk valamit, azt mondja, hogy nem, és akkor azt mondjuk, hát akkor te nem létezel. Máté 6. fejezetében olvasunk a mi atyánk szövege előtt hangzik el ez a gondolat, hogy jól tudja a ti mennyi atyátok. Hogy mire van szükségetek? Hát akkor miért mondja utána Krisztus a mi atyánk szövegét? Miért mondja azt, hogy milyen dolgok azok, amiket vegyetek korcsa alá, és imádkozzatok ezekért a dolgokért? Mi sokszor úgy gondolunk az imádságra, mint valamilyen igénybejelentésre. Szeretném, ha ez, és ez történne az életemben. Szeretném, ha ezzel az emberrel ez történne, velem ez történne, a világgal az történne, énjen. Nem azt mondom, hogy ne soroljuk fel, ne mondjuk el, de nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy igényeket fogalmazzunk meg. Esetleg visszaemlékeztek Ildikó imádságára, és szeretnék ez egy másik bibliaverset olvasni, Ézsaiás könyvének az 55. fejezetének a 9. versét, ami szintén egy elég jól ismert gondolat. Ézsaiás 55.9. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim a gondolataitoknál. Néha megfogalmazzuk azt, hogy valaki milyen szépen imádkozott, vagy milyen szépen megfogalmazta, amit elmondott. Csak ezzel az igével ezt a gondolatot összevetve úgy lehet elszégyelni magunkat, hogy a mi gondolataink, a mi kifejezéseink ahhoz képest hol vannak, ahol az Isten van. Lehet, hogy talán erős ez a kifejezés, de lehet, hogy megértenénk azt, hogy amiket mi szépnek gondolunk, az az Isten előtt lehet, hogy csak valamilyen zagyvaság, valami összevisszaság. Egy példát hagyj említsek, és lehet, hogy mi magunk is találkoztunk már ilyennel, hogy azt mondjuk az Istennek, hogy ne legyenek nekünk semmilyen problémáink, ne legyenek nekünk semmilyen nehézségeink, semmilyen fájdalmaink, de szeretnénk azt a nagy hitünk lenne. És akkor az Isten ott áll és néz, hogy most akkor melyiket szeretnéd? Most azt szeretnéd, hogy ne legyenek nehézségeid, vagy legyen hited? Nem olyan, mintha képesek lennénk megfogalmazni lelki és fizikai törvényszerűségek ellen gondolatokat. Mint ha azt mondanánk ki, és egy fizikai példát hozva, szeretne valaki maratont futni, azt kérjük az Istent, hogy tudjunk maratont futni, de soha nem megyünk el futni. És ezt teljesen természetesnek tartjuk. Hogy így kérünk az Istentől valamit. Úgy kérünk az Istentől megoldást az életünkre, vagy egy adott problémára, hogy nincs is probléma. Úgy kérek megoldást, hogy nincs feladat. Úgy szeretnénk hitet, hogy nincsenek az életünkben hitet növelő események. Nincsenek olyan próbák, amelyektől tud növekedni a hitünk. Vagy tudunk változni. De azt gondolom, hogy ismerve az emberi természetet, ez egy természetes dolog, hogy mi nem akarunk szenvedni. Nem akarunk problémákat. Ki akarja megfeszíteni magát? Ki akarja megfeszíteni az ő énjét? Ugye talán ez a legnehezebb dolog. Ha tudjuk és ismerjük a Bibliát, és visszagondolunk az utolsó vacsora utáni eseményre. Jézus Krisztus ott van a Getsemáné kertbe. Közel ott dől el az emberiség sorsa. Hogy Krisztus mit választ? Hogy azt választja, hogy szenved, értünk, vagy azt választja, hogy nem akar szenvedni. Akkor mi lett volna velünk? Akkor mi lenne velünk? Hát élhetnénk egy életet, és aztán ennyi lenne. Nem lenne folytatása, nem lenne lehetőség arra, hogy folytassuk az életünket egy örök életben. Milyen megrendítő lenne, hogy csak azon múlik, hogy néhány órát valaki egy kicsit küzd, egy kicsit megfeszíti magát, nem? Csak néhány nap, és utána ott a győzelem. Milyen keveset bírunk ki. János evangéliumának a 16. fejezetének a 33. versét szeretném idézni, hogy azért ez is, erre is tudjunk emlékezni. János 16.33. 16.33, János 16.33. A második fele így hangzik az ígének. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Mit mond Krisztus? Az, hogy lesznek nehézségeitek, lesznek problémáitok, de mindezeken tudtok győzedelmeskedni. Nézzetek rám, fogtok tudni győzni. És szeretnék visszatérni az alap gondolatunkra, ugye csak azért szerettem volna beilleszteni, hogy megértsük azt, hogy milyen gyengék, vagy kezdetlegesek a mi imáink. A mi ima életünk sokszor lehet, hogy nem több egy ilyen kusza összevisszaságnál. És hogyha Isten az szerint rendelkezne felőlünk, ahogy mi imádkozunk, vagy mi megfogalmazzuk, hogy mit szeretnénk, akkor lehet, hogy azt mondanánk, vagy azt kellene, hogy mondjuk, hogy hát nem sok jóra számítanánk. Ha az alapján adna az Isten valamit, vagy nem adna, hogy mi mit imádkoztunk. Vagy az szerint kellene cselekednie. Hát, az egész életünk egy ilyen összevisszaság, tévedés lenne. Nem szeretek ilyen idézeteket venni, de volt egy film, ahol valakinek volt hatalma arra, hogy mindenkinek az imádságát teljesítse. És mindenki azt kérte, hogy nyerjen a lottón. És mindenki nyert a lottón. Ugye ez matematikai nem kivitelezhető, de most mi lett volna akkor, nem? Végén kevesebb pénzt kaptak vissza, mint amennyi a lottó nyereményre befizettek, vagy. Mert hogy mindenki nyert, hát mindenkinek teljesült az, amit kért. Nagy baj lenne, hogyha az Isten azt szerint rendelkezne felőlünk, hogy mi mit kérünk. Tehát jó van ez így, ez a Biblia vers, hogy áthatjuk az Istent azért, hogy azt mondja, hogy tudja, hogy mire van nekünk szükségünk. Áthatjuk az Istent, hogy ezt így adja a mi számunkra. Az Isten egészen máshogy hallgatja meg a mi imáinkat, mint ahogy azt mi gondoljuk. Egészen biztos, hogy meghallgatja. Erre nagyon sok kijelentés van. Isten azt is hallja, amit mi nem tudunk kimondani. Lehet, hogy veletek is megesett, hogy így gondolatba kértetek valamit, hogy milyen jó lenne, ha ez is ez történne. És eltelik egy csendtisztítésnyi idő, és ott van az a dolog. Lehet, hogy nektek is már volt ilyen az életetekben, nem? Hogy az Isten ott áll, várja azt, hogy hát mondd már ki, kérd már azt a dolgot. Addig nem tudom ezt odaadni neked. Hitősökről fogunk tanulni néhány hét múlva. Most egy másik hitőst választottam ennek a bemutatására. Pál apostol talán az egyik legnagyobb evangelizátor volt. Szeretném, ha fellapoznánk a Korintusbeliekhez írott második levél 12. fejezetét. 2 Korintus 12, és a 7. versnek egy rövid részét szeretném olvasni. 2 Korintus 12, 7. Aki teheti, az majd ezt az egész szakaszt olvassa, most nem fogom minden részét felolvasni. Több is adatott az én testembe, hogy gyötörjön engem. Nem szeretnék kitérni, hogy mi az a tövis. Pál apostol ugye azt szeretné megfogalmazni, hogy kapott egy olyan nehézséget, egy olyan dolgot, amiről ő tövisként fogalmaz meg, és ami azért volt, hogy őt gyötörje, vagy akadályozza az ő munkába. Örökké fájó pontja volt az ő életének. Azt feltételezte, és szeretném ezt hangsúlyozni, akadályozza az ő szolgálatát. Még talán azt is elmondja, hogy az egész apostoli szolgálatát lehet, hogy emiatt nem fogja tudni elvégezni. Esetleg kevesebbet fog tudni elvégezni, hogyha az Isten nem veszi tőle ezt a dolgot. Kérte Istent, hogy szabadítsa meg, vegye el tőle ezt a tövist. És azt gondolom, hogy igaza volt Pál apostolnak, hogy kérte az Istent, hogy vegye el tőle ezt. Hiszen Filippi 4:6-ban azt olvassuk, hogy tárjátok fel a kívánságaitokat az Isten előtt. És jó dolgot kért Pál. Jó dolgot kért azzal, hogy azt mondta, hogy hát van ez a nehézség, hogy Istenem, vedd el tőlem ezt. Jó dolog ilyet kérni? Jó dolog, nem? Hát most miért jó az, hogy szenvedünk? Miért jó az, hogy valamiben azt látjuk, hogy hátrálhatod bennünket? De a 8. versben, 2 Korintus 12:8-ban azt hangzik, hogy háromszor könyörögtem. Háromszor könyörög ezért Pál apostol. Azt feltételezzük, hogy Pál apostolnak azért elég jó közössége lehetett Istennel. Nem? Hogy ő nem csak Istenről beszélt, hanem Istennel is beszélt. Mégis kihangsúlyoz, hogy háromszor könyörögtem ezért a dologért. És itt hangzik el a Bibliának az egyik legnagyobb mondata a 9. versben. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Mit érthetünk meg ebből? Mi volt ezzel a tövissel a szándék? Ez volt Isten szándéka, hogy a Pál apostolnak legyen ez a tövis az életében. Szüksége volt erre a tövisre. Miért kérte Pál azt, hogy Isten vegye el tőle ezt a tövist? Nagyon egyszerű. Pál jóra kérte. Arra kérte, hogy jobban be tudja tölteni a szolgálatát. Hogy tökéletesebb munkát tudjon végezni. Akkor nem hallgatta meg az Isten ezt a kérését az apostolnak? Dehogy nem. Csak nem úgy, ahogy Pál gondolta. Milyen csavar van itt ebben? Azt mondja, és már tudjuk az ige válaszát, hogy másként tudta teljesebben betölteni ezt a szolgálatot az apostol. Magasabb rendű módon. Nem? Az Isten megadta azt, hogy ezzel a tövissel együtt az apostol hatalmas munkát tudott végezni. De hogyan? Az én erőm, erőtlenség által végeztetik el. Látszólag ez egy tövis volt az apostol részére. De ezáltal az Isten sokkal jobban meg tudta mutatni a hatalmát, hogy ilyen hátrányokkal is hatalmas dolgokat tudsz véghez vinni. Jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Háromszor imádkozik az apostol, és a harmadik imádság végére biztossá válik az a meggyőződés, hogy ez a tövis nem akadály lesz az ő életébe. Ez nem akadályozni fogja, hanem egy segítség, eszköz lesz arra, hogy elvégezze azt a munkát, amit az Isten rábízott. Erre a tövis Pál apostolnak szüksége volt. Ennélkül nem tudta volna elvégezni azt a munkát, amit az Isten rábízott. És lehet, hogy a hallgatók között van, akinek ezt is át kell értékelnie, és lehet, hogy ezért van az, hogy vannak olyan próbák az életetekben, amelyeket az Isten nem fog elvenni. Mert ott lesznek, lehet, hogy életetek végéig, ahogy apostolnak is, Pál apostolnak is ott volt. Mert ez kell ahhoz, hogy az Isten ereje meg tudjon mutatkozni a te életedben. Ismerve az emberi természetet, ugye már az alsóbb iskoláktól bevezették azt, hogy vizsgázni kell. Nem olyan jó lenne, csak beülnénk a padba, megtanulnánk, mindenki lelkiismeretesen tanulna, hazamenne, és nem kéne vizsgázni, nem? Hát a vizsgai igazából egy szükséges rossz, mondhatjuk ezt, nem? Hát ha mindenki végig ott lenne az órán, mindent megtanulna, akkor nem kellene vizsga. De hát ugye nem csak mi, de más is látja, az emberi természet nem ilyen, nem akarunk tanulni, nem? Hogyha nem lenne vizsga, lehet, hogy végigaludnánk az előadásokat, az órákat, nem készülnénk. De így egy kicsit olyan szükséges jó is lesz ez a vizsga, mert arra ösztönöz bennünket, hogy tanuljunk, készüljünk, álljunk készen, hogy egy kicsit megerőltessük magunkat. Én is készülök most egy nagyobb vizsgára, és nem könnyű rászánni magamat. De milyen jó az, hogy ott az a vizsga, ahol meg készen kell állni. Számot kell adni arról, hogy mi az én tudásom. Egy adott feladatra, egy adott nehézségre szükségünk van ahhoz, hogy tudjunk növekedni. De emellett mondjuk el a kéréseinket az Istennek. Mondjuk el, hogy mit szeretnénk. De ne úgy tekintsünk Istenre, mint mondjuk egy koldus, aki valakitől kéreget, hanem úgy, mint egy apa a fiára, vagy egy fiú az apára. Ugye a koldus csak kér valamit, aztán megy tovább, és Nem is foglalkozik azzal, hogy kitől kapta azt a jó dolgot. Délután majd erről fogunk gondolkozni János 10-10 alapján, hogy az Isten azért jött, hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk. Az Isten ezért jött. A gyermek számára az apa a legfontosabb. A vele való kapcsolat, a szeretet közösség, az együttlét, a bizalom. És hogyha ugyanazon az oldalon csak egyet fordítunk a Bibliában, Máté evangéliumának a 7. fejezetének a 11. verse, amit talán mindannyian fejből is nagyon jól ismerünk. De az Isten mit akar nekünk adni? Máté 7.11. Jó ajándékokat. Már nem az a fontos, hogy mit ad az Isten, hanem hogy jó dolgokat ad az Isten. Jó dolgot fog adni. Csak figyeljük meg, hogy a korábban idézett ige alapján, hogy akar adni nekünk az Isten. Filippi 4.6, és ugye a 7., most felolvasom a 6. verset is. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Ugye idáig értjük, hogy milyen fontos elmondani, hogy mit kérünk az Istentől, vagy mit szeretnénk. De itt jön talán a még nagyobb és legfontosabb rész, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Micsoda tudomány rejlik itt? Micsoda tudomány van itt? Nem csak a jó ajándékokat kapjuk meg az Istentől, vagy mondhatnánk azt, hogy még jobb ajándékot, hogy az Istennek a békességét, az Istennek a nyugalmát. Isten megnyugtat bennünket. Olyan helyre kerülünk, ahol nyugalom van, ahol békesség van. Bízd Istenre az életedet. Bízd Istenben. Mi itt a lényeg? Ez, hogy az Istennel együtt meg tudunk nyugodni. A szívünk, a gondolataink. Milyen jó az, hogy van Isten tisztelet, nem? Hogy eljöhetünk. Isten azt mondta, hogy heti egy nap. Nem? Milyen jó lenne, hogyha ezt a napot tényleg az Istennel tudnánk tölteni teljesen. Milyen feltöltekezés lehetne a mi számunkra. Isten nekünk akarja ezt adni, hogy nekünk jó legyen. Azt mondta, hogy jó dolgokat akar nekünk adni. Ebben van minden imádságnak a lényege. Hogy Istennel lehessünk. És nem az a lényeges, hogy mi történünk velünk az életünk során, az életünk folyamatában, hanem az, hogy az mivé formál bennünket, hogy mivé válunk azon az események hatására. Lehet, hogy valaki csak jó dolgok érnek, vagy látszólag jó dolgok, amik egy problémamentes élet. De lehet, hogy valakit sokkal több nehézség ér, de az sokkal jobb jellemformáló hatással bír az ő életére. Az a cél, hogy mivé alakít bennünket az, ami körülvesz bennünket. És Istennek mi a célja? Mivé váljunk? Szenté? Nagyon jó. Szeretne más is szenté válni? Igazzá? Uh-huh. Nem alkalmas az örök élet? Azt mondta, hogy én meggyőztem, legyetek ti is győztesek. Ez az Istennek a terve. Tehát itt még eszembe jut egy példa a Bibliából, az arany tisztogató, az ugye, amikor az aranyat kibányásszák, az még nem tiszta. Sőt, még az az arany is, ami akár viselünk, vagy hordunk, ebbe is van bizonyos százalékban, bizonyos arányban nem csak arany atom. És ugye ahhoz, hogy ebből eltűnjen a szén, vagy eltűnjenek azok az anyagok, amelyek nincsenek, vagy amiktől nem színarany, azért be kell őket tenni a kohóba, ott fel kell izzítani, és ki kell belőle égetni. Tehát ez nem egy kellemes folyamat. És Isten ezt teszi velünk, hogy amikor az kiveszi a kohóból, akkor az egy csillogó színarany legyen. Az Isten azt szeretné, mindannyian csillogó aranyakká váljunk. Isten elé kell tárni minden kérésünket. Azt mondja, hogy menjetek hozzá, válaszolni fog. Ugye, hogy Pál apostolnak is kért valamit, és annál sokkal jobbat kapott. Megértette azt, hogy az Istennek mi a terve ezzel a tövissel az ő életébe. Legfontosabb, hogy megtaláljuk Istent. hogy az Isten békessége betöltsön bennünket. Nincs félelem, nincs az, hogy az én saját cselekedeteimben bízok, hogy én mit tettem le az életben, hanem az Isten kegyelme van. Isten szeretne nekem kegyelmet adni. Kérdezhetném tőletek, hogy akarunk mi boldogok lenni? Nem? Hát erre való az imádság, hogy boldogok legyünk. Nem az Isten akaratát akarom magaméhoz hajlítani, hanem az a cél, hogy a saját akaratomat hajlítsam az Istenéhez. Voltunk nyaralni, és tengerparton én ekkora hajókat még életemben nem láttam, tehát így, de majd nagyobb volt, mint a sziget, tehát hogy így el nem tudom képzelni, és ugye vannak ilyen kis képek, hogy a Titanic, ami már egy nagy tengerjáró volt, amire mindenki emlékszik még, hogy ahhoz képest mekkora hajók vannak. De ugye ezeket a nagy hajókat is nem azt csinálják, hogy a hajóhoz húzzák oda a szigetet, akármilyen nagy az a hajó, hát a hajót kötik ki a szigethez, vagy a földrészhez. Nekünk kell az Istenhez oda kötődnünk. Nem az Istent vonzuk magunkhoz, hanem minket vonz az Istenhez. Arra a nyugodt helyre, amiről az elején gondolkoztunk. Ahol rend van. Ahol mindenre van idő. Majd erről délután beszélünk, hogy lehet mindenre idő. Mi jön ebből? Összekapcsolódunk az isteni hatalommal. Mi történt Pál életében, hogy összekapcsolódott az isteni erővel és hatalommal? Mi történt? Itt írnak róla. Nem? Itt egyik legtermékenyebb szerző, evangelizátor. Hatalmas munkát végez el. Olyan dolgokat tudott Pál apostol elvégezni, amit magától nem tudott volna, nem? Ott van az a tövis, valaki azt mondja, hogy tud bármit csinálni. És azzal együtt el tudta végezni. De mi következik ebből? Ha mi is az Istenhez megyünk, akkor mi is olyan dolgokat tudunk elvégezni, amit a saját erőnkből nem tudnánk megtenni. Az Isten mindenható akarata működik, ami gyönge akaratunkon keresztül. Olyan dolgokat fogunk tudni megtenni, amelyek meghaladnánk az erőnket. Amelyekre magunktól nem lennénk képesek. És ehhez a kulcs az imádság. Azt, hogy ne csak az Istenről beszélgessünk, hanem beszélgessünk az Istennel. Amen. Drága jó Istenünk, köszönjük neked az ige szavait, köszönjük azt, hogy bátorítasz arra, hogy keressünk téged, hogy veled időzzünk a te lábaidnál, hogy veled töltsük az időnket. Köszönjük azt, hogy valóban te a mi barátunk lehetsz, hogy te meghallgatsz bennünket, hogy elmondhatjuk a mi gondolatainkat, a mi terheinket, és mint egy igaz barát, azt te senkinek nem mondod el, és vigyázol arra, hogy valóban a mi szívünk épüljön a veled való kapcsolatból, hogy tudjunk növekedni, tudjunk fejlődni, és olyan dolgokat vihessünk véghez általad, amire magunktól nem lenne erőnk. Hálásan köszönjük ezt neked, hogy ezt látjuk, tapasztaljuk a mi életünkből. Kérünk attól, hogy látva ezt, attól, hogy több-több imát tudjunk meríteni, és több-több tapasztalatunk legyen, és attól kérünk, hogy valóban tudjunk veled beszélgetni, hogy ne az emberek véleményére, hanem a veled való kapcsolatunkra alapozzuk a mi hitéletünket. Könyörünk, te áld meg a mai napunkat, segíts bennünket abba, hogy minél többet tudjunk belőled megismerni, veled eltölteni, és valóban, hogy mindannyiunk áldására lehessen ez a nap. És kérünk attól, hogy ne csak a mai, hanem a hét minden napján tudjunk veled, rólad beszélgetni. Így könyörgünk Krisztus nevéért. Amen.